Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, virtuális tanházban. Folytatjuk a tanulást a Zohárban, a Kabbala zsidó misztika alapművében. Első kötet, Parashat Lech Lecha, a Lech Lecha heti szakasz, Pei Gimel Amud Alef, 83 per A oldalon. Itt a Zohar majd fog beszélni, hosszasan fogja tárgyalni az embernek a különböző szintjei. Ugye mindig azt mondjuk, hogy az embernek van guf és neshama. Test, a test az a guf, és neshama az a lélek. Most valójában a lélek ez egy gyűjtő fogalom, öt szint van a léleknek. Az alsó szint az nefes, ruach, neshama, chaya, yechida. Most chaya, yechida azok nagyon magas szintek, és ezért általában, amikor beszélünk az emberről, akkor nefes, ruach, neshama, ezeken a szinteken van. Nefes, ruach az olyasmi, ami már a cselekedet, az emberi cselekedetben is megnyilvánul. A neshama az már egy magasabb szint, az gondolkodásban, beszédben, spirituálisabban. Erről fog az Zohar most beszélni, ezekről a szintekről, mert a végén, ezután ő úgy fogja ezt kapcsolódni a témához, hogy Ábrahám, amikor ment a Szentföldbe, az örökkévaló utasítására, ez mikor ment, ez azt jelenti, hogy ment, vagyis volt egy, mit jelent, amikor az ember megy, ő van egy helyen, és utána megy egy másik helyre, ami azt jelenti, hogy különböző szinteken megy át, és mivel ez mind az örökkévalónak az utasítása volt, ezért ő egyre magasabb szintre ment. Jó, erről lesz szó, de beszélünk, nézzük meg, mit mond a Zohar. Azt mondja a Zohar, amikor Rabbi Simon az úton járt, és vele volt a fia Rabbi Elazar, Rabbi Abba és Rabbi Júda, és mi közben mentek, menés közben, azt mondta Rabbi Simon, csodálkozom, hogy az emberek nem igyekeznek állandóan tórával foglalkozni, tórát ismerni. És miből áll? Mert ha az ember ismeri a tórát, akkor jó, érti, hogy miből áll az egész. És ahogy beszéltünk erről már sokszor, hogy rengeteg minden, amit a Zoharban van, tanítás, az mind kapcsolódik ahhoz, hogy amikor az úton jártak. Ebben nagyon fontos tanítás van, a Tórában is az van benne, a Smában, a Halljad Izrael fejezetében, hogy Ibártában beszéljettek róla a Tóráról, Besívtechá, Bevétechá, amikor otthon ülsz, Uvlechtechá, Vaderech, és amikor az úton jársz. És amikor az úton jársz. Ez azt jelenti, hogy amikor az ember foglalkozik más dolgokkal, de konkrét írva van, amikor az úton jársz. Az ember azt hiszem, amikor az úton jár, akkor ez ilyen kikapcsolódás, és akkor akkor csak mindenféle dolgokkal lehet foglalkozni. Nem, még az úton is kell foglalkozni Tóra tanulása. És most pedig Rabbi Simon fog idézni egy verset, Jesaja 26 per 9, és azt fogja magyarázni. Az van írva, azt mondja Jesaja, Nafsi ivitiha balayla. A lelkem kívánt téged éjszakán. Af ruhi bekirbi asachareka. És még a lelkem, ami belül van, téged keres. És itt két kifejezés van. Az első azt mondja, amikor az este, az éjszakáról beszél, akkor azt mondja a nafsi, az alacsonyabb szint, és amikor beszél a következő szint, hogy keresek téged, akkor azt mondja Ruhi. Nefes, Ruach. Azt mondja, az éjszakára mondja az alacsonyabb szintet, és utána mondja a következő szintet. Mondja Rabbi Simon. Erről a versről már szó volt. Máshol a Zohárban is. És én is magyaráztam azt, de nézzetek csak egy másik magyarázat. Az embernek a lelke, amikor lefekszik éjszakán, akkor elhagyja őt, és megy fel. Az ember egész nap el van foglalva. Dolga van, intézkedik, jön, megy. Amikor megy aludni, megáll az élet, akkor nincs elfoglalva, akkor a lélek pedig visszatér az Istenhez, mert a lélek az embernek az isteni lelke a szent, és valójában azt kívánja. És amikor megáll az élet, akkor szeretne visszamenni az Istenhez. Érdekes itt a Zohárnak a leghíresebb kommentátorja, amit ilyen mozaik szóban ismerünk rá, Makravi Mosekardi Bari, azt mondja, hogy az ember lefekszik, még mielőtt alszik, maga az ember lefekült, leállt az élet, akkor már is kezdődik egy másik dolog. Mit jelent az embernek a lelke felmegy? Első dolog az embernek el kell számolni, minden nap el kell számolni az Istennel, hogy mivel foglalkozott egész nap. Itt a Zohar arról fog beszélni, hogy ennél több. Az ember szeretne felmenni az éghez, szeretne közelebb lenni az Istenhez, szeretne elhagyni ezt a fizikai világot, közelebb kerülni az Istenhez, és több isteni fényt szívni magában. Maga az a tény, hogy az ember lelke elhagyja őt, erről már beszéltünk, hogy tény az ember alszik. Az ember alszik, akkor lényegében nem működik igazán, még akár akár a vérnyomása is sokkal alacsonyabb, az ember nem gondolkodik. Szóval fizikailag is valamilyen szempontból elhagyja az ember lelkét őt. Most, azt akarsz mondani, ugye akkor minden ember, mikor lefekszik, elhagyja a lelked, és megy fel az Istenhez. Mondja azon, azt akarsz mondja, az összes lélek ugyanolyan, és mindenki egy szinten van, erre azt mondom, de ez nem így van, mondja azon. Nem minden ember megérdemli, hogy lásson az Istent, amikor felmegy. Mert csak kevés ember van, aki ilyen igazán magas szinten van. Folytatja a Zohar, az tény, hogy a lelke elhagyja a testet, az ember most nem érez, az ember most nem tud, az ember most nem ért, és marad a testben csak annyi élet, egy pici kis rész az embernek a nefeséből, az alacsony szintről, épp hogy életbe tartani őt. Ez első dolog, hogy a lélek elmegy. És a lélek megy, és szeretne felmenni, szeretne közelebb kerülni az Istenhez, a szentséghez. És itt rengeteg szint van, és nem minden ember megérdemli az, hogy a létre a legmagasabb szinthez jut el. Folytatja az Zohar. A lélek tovább repül, és első dolog az, hogy találkozik a klipottal, ugye a klipot, ez már sokszor találkoztunk ezzel a kifejezéssel, a klipot szó szerint azt jelenti a helye. Minden gyümölcsnek van klipája, klipa az egyes számba helye, sok gyümölcsnek van sok helye, klipot. És mit jelent az a klipot? A klipot az, ami eltakarja a gyümölcsöt. spirituálisan a klipot az a nem szent oldal, az a sátani oldal. És általában azt olvasunk, és ezt a Tanyában is, az Alter Rebben, a Mishneh Zalmanak a könyvében az elején olvasunk, hogy három tisztátalan klipa van, Gimol klipotat meot, és utána van klipot noga, a fénylő klipa, a fénylő helya, az pedig olyasmi, ami nem szent, de lehet felhasználni a szenthez. Mindenképpen az ember a teste, a lelke elhagyja az embernek a testet, először át találkozik a klipóttal, és ha sikerül azt átmenni, akkor megérkezik a szenthez. Mondja az Zohar. Az ember elhagyja a klipótot, és a klipok pedig azok, akik útban állnak. Ők az akadály, de az ember ne tudjon az úton tovább haladni a szent felé. Ha az ember napközben, szóval ha a lélek tiszta, ami azt jelenti, hogy napközben az ember nem tett rossz cselekedetek, akkor az ember csak átmegy a klipotokon. Átmegy ezen a rétegen. Az akadály neki nem akadály, mert ő a tiszta lélek, és a tiszta lélek ellen nem tudnak a klipák akadályt rakni az útban. Ha pedig az ember nem tiszta, napközben nem teljesen úgy cselekedett, ahogy az Isten elvárja tőle, akkor az nem tiszta, akkor most itt, amikor találkozik a klipotokkal, akkor ő tisztátalanra válik, és ad a ragad, és nem tud tovább menni. Mondja a Zohar tovább, nagyon érdekes dolog, itt egy kicsit beszélni fogunk az álmakról, és itt látni fogunk, hogy a Zohar látja, hogy a kabala, a zsidó misztika látja az álmakat. Azt mondja, amikor a lélek ott van, a nem szent klipot akar, akkor mindenféle dolgokat megtud. Olyasmi, ami megért olyan dolgok, ami fognak történni a jövőben. És erre mi van írva a Kabbalában erről? A Kabbalában az van írva, mondja meg itt rá Makar, Moshekar Debori Rabbi, azt mondja, az égben kihirdetik azokat a dolgokat, ami a jövőről szól. Ami azt jelenti, a Szentlélek, azok mind tudnak, sok mindent tudnak, ami a jövőben lesz. De először ezt kihirdetik az égben. Csak azoknak a lelkeknek, akik igazán tiszták. Ők megtudják azt rögtön. Későbbi fázisban ez az információ eljut a nem szent oldalhoz is. Erre azt mondja a Ramák, ezért van az, hogy a nem szent oldalon ők csak annyit tudnak a jövőről, a közeljövőről. Mert ameddig, hát praktikusan megfogalmazva, az átfutási időt nézve, ők később tudják meg, és ezért csak a rövid távú jövőt tudnak ők. De ez a jobbik eset. A jobbik eset az ember ott, amikor a lelke kimegy, lényegében itt az álmáról beszélünk, megtud olyan dolgok, ami lesz a jövőben. De valamikor, hogy az ember annyira tisztátalan, nem érdemli meg azt se, hogy ismeren, hogy tudja meg dolgot a jövőről, ezért sokszor gúnalodnak róla, és olyasmit mondanak neki, ami hazugság. És ez lényegében az embernek az álma. József például az álmában látod, hogy lesz a jövő. Még akár a fáró, mint király, az Isten megmutatta neki, mit hoz a jövő. De a legtöbb embernek az álma, az butaságról szól, nem olyan dolgokra beszél, ami tényleg lesz a jövőben, mert az ember nem érdemli meg, hogy tudjon a jövőről. Folytatja a Zohár, és így repül az ember lelke egész éjszakán, vagyis nem tud tovább menni, a tiszta lélek tud tovább menni, és élvezi a szentséget nagyon magas szinteken, de a nem szent lélek nem tud tovább menni, és ezért ott maradt, megakadt ott a tisztátalan szinten, és míg az ember nem ébred, míg az ember nem ébred fel, és aztán újra a lélek visszatér az ember testében, és kezdődik egy nap, egy újabb nap, és így megy minden nap. Mondja a Zohar, milyen jó a cádikoknak, a jámboroknak, hogy az örökkévaló elmondja nekik az ő titkai álomban. Miért fontos elmondani, elárulni nekik a jövőt? Azért, hogy tudja, hogy vigyázzanak a büntetéstől. Mert amikor tudnak, hogy valami rossz dolog készül, akkor ők bőtölnek, és megtérnek, és ezáltal képesek leállítani ezt a rosszat, hogy ne jöjjön. Rossz a vétkeseknek, akik napközben tisztátalanná válnak, és a lelkük is, és ezért, nem, rosszul mondtam, rossz a jámbaroknak, akik napközben vétkeznek a testükkel, és ezért éjszaka a lelkük is tisztátalan lesz, mert az, még ha kimegy a testből, ők csak a tisztátalan erővel foglalkozni. Nézd csak, gyere és nézd csak, azok, akik napközben nem váltak tisztátalan, micvákat tettek, nem vétkeztek, amikor lefekszenek, akkor a lelkük kiszáll, és először a külső erőkkel, a klipokkal találkozik, de tovább megy, és utána tovább megy, azt jelenti, hogy a tisztátalan erők nem képesek akadályt rakni neki, és tovább mennek, és miután tovább mennek, repülnek tovább, és megérkeznek az szint az, ami megfelel az ő szintjükhez. Mert a cádik is az az ember, aki nem vált tisztátalan, ott is vannak különböző szintek, és minden ember eljut az a szinthez, ami megérdemli. Ez a lélek, ami megérdemli, hogy tudjon feljutni, ő az, aki látja az Istent, vagy látja a magas szintű angyalokat, és ragaszkodik az Istenhez, nagy, erős ragaszkodással, élvezi az Isten jelenlétét, és meglátogatja az Istennek a termét. Ezek mind szinteket. És ilyen ember van az, hogy ő neki majd lesz része a túlvilági üdvösségben, mert amikor még élt, akkor is feljutott a felső világokban, plán amikor meghalt és a lelke teljesen elhagyja a testét, akkor pláne, hogy fel tud menni az égben a magas spirituális szinteken. Ez a szinthez, mondja a Zohar, csak az érdemli meg, olyan lélek, aminek a teljes akarata nem más, mint felmenni és ragaszkodni az Istenhez. Ez az állandó kívánsága. Még éjszaka is. Mert ha napközben minden cselekedete és minden akarata az csak isteni dolgokkal, micvákkal, akkor megérdemli, hogy éjszakáként szintén oda megy. A lényegében az embernek a döntése és érdeklődése, és azzal, amivel foglalkozik napközben, ez mutatja az irányt éjszaka is. Ha napközben foglalkozott nem szent dolgok, mert ez az, ami érdekli, akkor éjszakaként se jut el magas szintet. A napközben más nem érdekli, mint az isteni micvák és minden, akkor az éjszakára is jut el, és nem ragad azok a tisztátalan erőkhez, és mindig megy a ragaszkodni az Istenhez, a Shinához. És az a szintez jut el, ahonnan származik. És erre mondja a Zar, ezért van írva, Nafsi ivitiha balaila. Azt mondja, a lelkem téged kívánt éjszakán. Mivel egész nap is az lelkem téged kívánt, ezért éjszakáként eljuttak ehhez a szinthez, és nem úgy, az ember engedi magát elcsábítani mindenféle nem szent csábításokat. Most pedig azt fogja mondani a Zohar, hogy két szintről van szó. Először azt mondom, nafsi ivi tiha balaila, az én nefesem, a nefes szint, a legalacsonyabb szint, téged kívánt éjszakáként, ez a legalacsonyabb szint, mert éjszaka, amikor az ember alszik, stb., akkor az emberben csak az alacsonyabb szintű lélek jut kifejezése. Napközben, miután az ember fel kell, ott már, napközben, amikor az ember fel kell, ott már a magasabb szintje a léleknek jut kifejezésre, az pedig a ruach. Nézzünk meg, mondja az tovább. Amikor az van írva, nafsi, ez az embernek a nefese, ez az, ami éjszakaként jut kifejezésre. És akkor megy, eljut egy bizonyos szinthez. A ruach az a második szint, azt jelenti, hogy magasabb szint a léleknek, az pedig napközben. Ha Kabbaláról beszélünk, akkor a nefes, az a malchut, az utolsó szférából származik, a nefes pedig a tiferet, a szépség szférából származik. Mondja a Zohar, és ez az, ami írva van. Navzsivit iha balájla, az a nefes, az az éjszakai szint. Af ruhi be kirbiásachar, ekkor még a ruacham, ami bennem van, téged kíván, ez a ruach, ami napközben jut kifejezésre, és ez benne van abban a szóban, van is, mint a sachareka. Sachar az nappal, vagy napkelte. És erre azt mondja, a sachareka, szinte a ruach, ami bennem van, téged kívánja. És most pedig átmegy a Zohar itt egy elég hosszú részen mindenféle kabbalisztikus gondolatokat, ebből egy kicsit mozsolázunk, és erre azt mondja, egy olyan érdekes gondolatot mond, azt mondja, a nefes és a ruach, van a nefes és a ruach, és a nesemá, ahogy beszéltek arra, a nefes és a ruach az, ami a cselekedethez kapcsolódik, és a nesemá az már spirituálisabb. Azt mondja, a nesemá, a magasabb szint, nek szüksége van a nefes és a nefesre és ruachra. Miért? Mert ő a nefes és a ruach azok, ami cselekednek, a micvákat tesznek, és a nesamám igazán szüksége van a micvákra, mert az az igazi szentség. A másik oldalról a nefes és a ruach pedig ragaszkodik a magasabb szinthez, az pedig a nesamához. amikor a nefes és a ruach már elérted magas szintet, akkor majd jut kifejezésre is a nesama is, és erre példát hoz a tűztől, hogy a tűznek van különböző színek vannak a tűznek, ez a különböző szinteket jelent, és a tűz pedig szimbolizálja az isteni fény, a szentség. Ez mind a bevezetés volt ahhoz, amihez akar eljutni, hogy ugye akkor beszélünk itt nefes, ruach, nesama is még magasabb szintek, azt mondja az Zohar, nézd csak, figyeljél, amikor Ábrahám eljutott már a szent földhez, az Isten utasítása alapján, akkor eljutott a különböző szintekhez. Első szint az, ami írva van 12:7, hogy az van írva, hogy Vajjére Hasem el Ábrahám, és megjelent az örökvel Ábrahámnak, és így szólott. A te magzatnak adom ezt az országot, és oltárt épített ő ott, az örökkévalónak, aki megjelent neki, azt mondja az Zohar, ez a Malchut szint, az a legalacsonyabb szint. Utána pedig, mi van írva a következő versben, a következő vers, a 9. Vajisza Ábrahám, Aloch ben Asszó a Negve, és Ábrahám tovább haladt, folyvást dél felé, erre azt mondja az Zohar, ez azt jelenti, hogy nem csak a Malchut szinten maradt, hanem megy még magasabb, nem csak a nefes, hanem a ruach is. És utána ezért mi az érdekes itt, hogy a 7. versben az van írva, hogy Iven Samiz Beachla Sem Han Nirailav, és oltárt épített ő ott az örökölnek, aki megjelent neki, ez a 7. versben, a 8. versben az van írva, hogy Iven Samiz Beachla Sem, ott oltárt épített az örökkévalónak. És itt nincs az írva, aki megjelent neki. Mert ez már egy magasabb szint, ez maga a magasabb szint, és ő pedig tovább halad, ez jelenti nefes szint, ruach szint, és még magasabb szintekhez. Ez érdekes, amikor olvasunk csak itt a humást, a heti szakaszt, fordítással, rásival, akkor nem veszünk észre ezeket ilyen apró különbségek, hogy kétszer van írva az oltár építés, egyszer van írva az Isten, ez aki megjelent neki, és másodszor csak simán van írva az örökkévalónak, mert ezek mind két szintről beszél ez. Ezek után, akkor szintén ilyen eljutott Izraelbe, akkor eljutott nefes, ruach, és még magasabb, utána pedig éjség van, és akkor lemegy Ábrahám Egyiptomba, és ahogy beszéltünk erről az előző órákban, azért ment le Egyiptomba, mert akart oda menni a tisztátalanhoz, és belemenni a tisztátalanba, és ott legyőzni a tisztátalan. Ezt említi az art újra, hogy ezek után vagy éred Ábrahám Mitzrájmo, hogy már beszéltünk arról, és Ábrahámnak sikerült, ugye beszéltünk arról, hogy Ádámnak nem sikerült, megbotlott, Noénak nem sikerült, megrészegedett, stb. Ábrahámnak sikerült, lement Egyiptomba, nem történt semmi, és továbbment. És ez nem csak azt jelenti, hogy oda ment, és kijött, és nem hatott rá. Ha Ábrahámnak sikerült odáig elmenni, és ott a tisztátalan helyen, a tisztátalan erő között megállni a helyet, akkor azt jelenti, hogy még magasabb szinten van. Ez az kapcsolódik, hogy mi az értelme a léleknek, hogy lejön ide a fizikai világba. Hát a lélek az eleve szent, ő eleve szent, amikor lejön ebben a világban, és itt megállja a helyet, akkor még magasabb szintre jut el. Ahogy a haszidizmus azt a kifejezést használ erre a kabalából, jiridázú czorech alia. Ennek a lemenés, annak a célja, hogy még magasabb szintre jusson. És utána az van írva, és tényleg a 13, ugye lement Egyiptomba, és mi van írva a 13. fejezet 1, Vajál Abram Mitzrayim, Huvisto. Ezután Abram fölment Egyiptomból, ő is feleséges. Ez azt jelenti, hogy utána még magasabb szintre jött vissza a Szentföldre. És most már mondja a Zohar, az Ábrám, Jada Ábrám Chochma Taila. Ezek után már Ábrám képes volt felfogni az isteni bölcsesség, amit korábban nem volt képes, és ragaszkodott az Istenhez teljes hitel. Erre, ez nagyon érdekes, mit mond a következő vers, miután azt mondja, hogy Ábrám visszajött, mert az van egy külön versben, 13:2, Ábrám kaved ma'od, bamikne, bakeszev ubezahav. És Ábrám igen gazdag volt, jószágban, ezüstben és aranyban. A Zoha szerint itt különböző szintekre utal, hogy azután visszajött, akkor nem ugyanazon a szinten volt, hanem még magasabb szint, és most már volt jószágja, aranya, ezüstje. Ugyanúgy, hogy az egyszerű olvasásban azt jelenti, hogy Ábrám odament, és visszajött még gazdagabb, mert Fáraó adott neki ajándékot, stb. Ha beszélünk most kabbalisztikusan, amikor Ábrám ajándékot kapott Egyiptomba, stb., ez mind azt jelenti, hogy onnan hoz magával szentséget, még magasabb, olyasmi, ami korábban nem volt neki. Ez volt mind, amit Rabbi Simon tanított, amikor az úton jártak. Erre jött Rabbi Eliezer és Rabbi Abba és a többi a szent csoportból, megcsókoltak Rabbi Simonnak a kezét, amikor ezt befejezte. És aztán Rabbi Abba kezdett sírni, és azt mondta, jaj, 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 milyen rossz lesz, amikor Rabbi Simon el fogja hagyni a világot, ki fog rávilágítani a Tóra fényével, milyen jó nekünk ennek a csoportnak, hogy tudunk hallani tőled ezeket a magyarázatokat, a tórai magyarázatokat. Csak eszembe jutott az a kifejezés most, hogy az van írva, megcsókolták a kezét, ugye korábban írtam egy kis cikket, mert valaki kifogásolta, hogy milyen dolog az, hogy megcsókolni a rabinak a kezét, ami Magyarországon egy nagyon régi, elterjedt szokás volt, hogy amikor az ember búcsúzik a rabitól, vagy érkezésre köszönti a rabit, akkor megcsókolja a rabinak a kezét, ezzel tiszteletet mutat neki, és itt is látjuk a Zoharban is, hogy Rabbi Lazer és Rabbi Abba és a többiek megcsókolták Ábrámnak a kezét. Van itt még egy kifejezés, folytatjuk a Zohárt. Van itt még egy kifejezés, Vajélech le Massaav. Hol van ez a kifejezés? A jélek nem a száv. Hogy ő ment az állomásaihoz. És ezt az megint azt mondja, ezek mind szinteket jelent. Ábrám nem csak fizikailag innen ment oda, hanem mindig magasabb és még magasabb szintre megy. És erre mondja a Azt mondja a Zohar, úgy is lehet olvasni ezt a szót, le massa-o. Nem állomások, hanem egyes számba. A nagy állomás, ez azt jelenti, hogy beszél egy különleges szintről beszél. De valójában massa azt jelenti, hogy sok-sok szint, és akkor arról is beszél, hogy ugye átrakja a sátra, akkor a haló, hé betűt használja, és nem váv betű, és ez megint a különböző szintekre utal. És a befejezése ennek, hogy amikor Ábrahám visszajön, és azt mondja, és most Ábrahám, mit tudom én, megkoronazta magát, Ábrahám, és ő lett az örökkévalónak az osztályrésze, és mondja a Zohar, milyen jó a cádikaknak, akik hozzákötik magukhoz a jó Istenhez, és Isten pedig a cádikhoz ragaszkodik, jó nekik ebben a világban, akár még ebben a világban is, és jó nekik a túlvilágban. Most ezek után a Zohar egy másik, a Rabbi Shimon egy másik verset fog felidézni, az pedig a vers Zsoltárok 86/16, ahol az van írva, Pnei Eilai v'chaneni, fordulj el hozzám, és kedvezd meg, Tna uzcha le'avdecha, adjál erőt a szolgádnak, ve hosiel ben ametecha, és segíts a szolgáló lányad fiának. És itt mi az érdekes ebben a versben? Három különböző kifejezést használ. Egyszer azt mondja, forduljál hozzám, szolgád, szolgáló lányadnak a fia. És akkor ezzel fog foglalkozni Rabbi Shimon. Rabbi Shimon folytatták az úton, Rabbi Shimon ugye a fiával és a többi tanítványa folytatták a fián, megérkezett egyik mezőhez, ott megálltak, leültek, és Rabbi Shimon kezdett a Dávid királynak az zsoltáros verset elemezni, hol az van írva, Pnei Eilai v'chaneni, azt mondja, érdemes elmélni ebben a versben, és mi már többször mondtunk róla a magyarázatot, de vannak rétett dolgok ebben a versben. Lényegében, amikor Dávid kérje azt mondja, hozzám, akkor lényegében a különböző spirituális szintekről szól, stb. De itt jön egy érdekes kis rész. Azt mondja, Vahosiel ben amatecha, és segíts a szolgáló lányod fiának. Kérdezi a Zohar, mi? Ő csak az anyjának a gyereke, és nem az apjának a gyereke? Nem Jisájnak a fia ő? Akkor ahelyett, hogy említi az anyját, hogy ő az anyának a nevét, miért nem mondja az, hogy én az apámnak a fia vagyok, Jisájnak. Erre azt mondja Zohar, de ezt már máshol elmagyaráztunk, hogy amikor az ember szeretne említeni olyasmit, nem ebben a világban, hanem a felső világokban, mert ebben a világban például felhívnak valakit a Tórához, akkor mindenképpen említenek az ő Héber nevét, Ben az apja Héber nevét említenek. Ha házasságlevél van, akkor ugyanígy a vőlegéd, ugyanígy a mennyasszonyt megemlítenek, hogy az ő Héber nevét, utána kinek a fia, kinek a lánya ő, az apja nevével. De ha arról van szó, hogy a felső világokban odafordulunk, imádkozunk, akkor említeni kell az imában az, ami biztos. És ezért kell említeni, kell, hogy az ember említsen az anyja nevét, mert ez az, ami biztos, annak ellenére, hogy nem, mert az apja nem biztos, aztán az anyja a legbiztosabb, mert az apjáról ugye történik bal lépések. Annak ellenére, hogy Dávid király nagyon jól tudott, hogy az ki az apja, de itt az emberek nem tudják, és nem egyértelmű, azt jelenti, nem mindig lehet tudni, ki az embernek az apja, ezért az ember fordul Istenhez imában, akkor az anyja nevét kell említeni. Illetve itt még szintekről beszél, a Malchut az mindig nőneműnek számít, és ezért említi a Malchut a királyságnak a szintje. Mindenképpen, amikor itt van a Zoharnak a magyarázata, amikor imádkozik az ember valakiért, azt mondja, hogy betegért, vagy megáldja őt, akkor elmondja az anyjának a neve. Valójában a Talmudban is van egy utalás erre, hogy a bája azt mondja, hogy mindig az anya nevét kell említeni. A rabbi Yosef Chaim, a bagdadi rabbi, azt mondja, egy kicsit más magyarázat. Azt mondja, azért érdemes az anya nevét említeni, és nem az apját, mert az anyja mindenképpen, a nőknek mindenképpen kevésebb vétek van, mert a nőknek nem kötelező olyan sok tórát tanulni, mert először még halachikusan is, ugye sok micve nem vonatkozik rájuk, ezért a nőknek nem kell tanulni például a tfilinnak a törvény és ilyesmi, és ezért a nőknek nem kell éjjel-nappal tanulni a férfiaknak, igen. Ezért, ha a férfi elnevét említ, azt mondja, aha, ki ez a férfi? Ki ez a férfi? Lehet, hogy nagyon vétkes, a nő pedig kevésbé vétkes, ezt mondja a bagdadi rabbi Yosef Chaim. Szóval mindenképpen ezért, ha imádkozunk valakiért, ezért mondjuk, hogy mi se bérálhat egy betegért, akkor mindenképpen elmondjuk az ő Héber nevet, illetve az anyja Héber nevét. De az írva van, hogy mi van abban az esetben, valaki megbetegedett, mindenki tudja a zsinagógában, hogy ez Yitzchak ben Shlaime, de senki nem tudja az anyjának a nevét. Mert itt ismernek Yitzchak ben Shlaime, mindig felhívnak őt a Tórához. De az anyjának a nevét nem tudja. Akkor is megbetegedett. Akkor természetesen nem vétek, ha imádkozik érte az apja nevével, csak jobb, hogy imádkozunk az anyja nevével. Ha pedig mi abban az esetben egyáltalán nem tudják az apjának a nevét. Ó, én tudom a Héber nevet, az Dávid, de nem tudom ki az apja. Nem, akkor mindig lehet mondani Ben Ábrahám, mert Ábrahám ősatyánk az mindenkinek az apja. Ugyanúgy, hogy halachikusan, ha valaki betér, akkor kinek a fia, vagy kinek a lánya ő? Ábrahám ősatyánknak a fia vagy a lánya. Úgy kerül ez írásban még minden hivatalos akíratban is. Például a házasság, múlt héten is voltam egy esküvőn, és akkor oda be volt írva Ben Ábrahám avinu, vagy Bat Ábrahám avinu. A vőlegén, aki Ábrahám ősatyánknak a fia, vagy a mennyasszony, aki Ábrahám ősatyánknak a lánya. Egyébként is érdemes itt hangsúlyozni, hogy ilyenkor nem mondjuk, hogy a fiú az Ábrahám ősatyánknak a fia, a lány, az Sára ősanyáknak a gyerek. Ez nem így van. Hanem ugyanígy a fia, ugyanígy a lány, az Ábrahám ősatyánknak a fia. Azért, mert az örökről azt mondja, te leszel a népeknek az atya, ezért ő mindenkinek az atya. Van egy zsidó, akinek van a Héber neve az apjának, vagy az anyjának, de nem ismerek azt a nevet, akkor is lehet mondani Ben Ábrahám. De mi van az érdekes itt? Ezt mind azt mondjuk, amikor imádkozunk valakiért, aki beteg. mi van akkor, ha valaki már meghalt, és mondjuk a maszkírban említünk az ő nevét, akkor itt két szokás van. Egy nagyon elterjedt szokás az, hogy ilyenkor újra elmondjuk az anyának a nevét, és erre gondolom az egyik magyarázat, mert most már, hát most már az égben tudják ki a valódi nev. Nem tudom, stimmel ez a magyarázat, akartam mondani. Mindenképpen az a szokás, hogy például a maszkírban akkor említjük az embert, és illetve az apjának a nevét. De ugyanígy a legtöbb helyen a síran is ez van. De van, ahol az anyának a neved megemlítenek még a halála után is. Sok áskenaz közösségben direkt az anyának a neve meg van említve a síran, és nem az apjának a neve. És itt van egy érdekes dolog. A déd nagyanyának a testvére, a Huszti rabbi, Grünwald Mózes 1910-ben hunyt el, az egyik leghíresebb ortodox, haszid ortodox rabbi volt akkor Magyarországon, a top 5-ben volt, nagy jössivája volt, és nagy közössége volt, és minden. Ő ír a végrendeletében, írja azt, hogy valahogy említenék, és ha kérem, említsék engem a maszkírban, Moiseben Eszter. Az anya az Eszter. És erre valaki levélben fordult a Huszti rabbi, az Grünwald rabbinak a fiához, aki a holokauszt alatt, mivel ő Ausztriában volt rabbi, akkor ő már 38-ban ment el Amerikában, és valaki fordult a levélben, azt mondja, miért írja az apát, hogy Moiseben Eszter, miért nem írja Moiseben Amram? És erre azt válaszol neki a fia, a rabinak a fia, az nagyon jó kérdés, azt kell tudni, hogy a nagyapám, az Amram, Grünwald Amram nagyon fiatalon hunyt el, a legidősebb gyerek a Moise, azt hiszem 16 vagy 17 éves volt, és aki nevelte tovább a családot, sok gyerek, mint akár pici gyerek, az mind az anyjuk, és ezért lehetett az apám azért hálából, a hálát fejezi ki ebben, hogy megemlíti az anyjának a nevét a maszkírban. Ezt írja a levélben. Valójában csodálkozom erre a válaszra, mert ez egy ismert szokás bizonyos közösségekben, hogy még a maszkírban is anyja nevét említenek, ami azt szerint egyáltalán nem furcsa, hogy oda van írva Moiseben Eszter. A Chabadban is az anyja nevét említenek. Azt szerint nem csak imában mondjuk gyógyulásért, hanem még a maszkírban is az ő nevét említenek. Mindenképpen ezek mind szokások, és minden szokás legitim. Folytatja a Zohar. Folytatja a Zohar, azt mondja Rabbi Simon. Nézd csak, milyen súlyos dolog az, ha valaki összebarátkozik a vétkesekkel, mert ezáltal azt éri el, hogy a Shina elhagyja őt. Mi van írva? Ez pedig itt 13:7. Vahi riv ben roemikne Avram, u ben roemikne Lot. És cívódás volt Abram jószágának pásztorai és Lot jószágának pásztorai közt. Erre azt mondja a Zohar, érdekes, hogy úgy van írva, hogy riv, és mint a hiányozna benne a jút betű, és ha hiányzik valahol, ugye van egy ilyen Héberben, egy ilyen hiányos írás és teliírás, valamikor bizonyos betű, mert van. De ha valahol, valahonnan lemarad egy jút, vagy egy hely, vagy egy váv, ezek mind olyan betűk, amely az Istennek a legszentebb négy betűs nevében szóval van, akkor ez mutatja egy hiányra. hogy elmarad az Istennek az egyik betű, akkor ez egy hiány. És mondja a Zohar, akkor mit jelent itt az, hogy volt itt egy szívódás, riv, és riv az hiányzik a júd, mert az a szentség, a júd elhagyta itt Ábrámat. Miért? Mert Lot ebben, itt olyan helyzetben volt, hogy eddig ő Ábrám után ment, Ábrám után ment csak, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is, az egyisten hittet, és az Isten, és a Isten szolgálatot. Most pedig Lot kezdett húzódni bálvány imádáshoz. Mert olyanok, mint a többiek, akik a környéken laknak, azok mind a kanánaiták, azok mind bálvány imádók voltak. Mi az utalás erre? Azt mondja, ez nagyon érdekes. A mondat első felében az van írva, cibadás volt a két pásztora között. A mondat végén, váknáni vá prízi azt jöjjsé bárec, a mondja a passzuk, a mondja az írás, a kanánita és a perizita akar az országban lakott. Hogy kapcsolódik a kettő? Erre azt mondja, az arra kettő úgy kapcsolódik, mert miért volt szívadás a két tábor között, mert Lot a helyi lakosság után vonzódott, tehát ők bálványimádók, ők is akart elmenni a bálványimádáshoz. Mondja az arra tovább, mi a további utalás erre? Erre az van írva, vagy Jisza Lot mi kedem, vagy Jisza Lot mi kedem a 11-es versben, és Lot keletre vonult. Kedem, azt jelenti, mi kedem az Istentől elvonult. Ugyanúgy, ahogy a Bábel toronynál az van írva, a híben az ami kedem 11/20, ott is pedig arról van szó, hogy elvonultak az Istentől, a Bábel toronya az Isten elleni akció volt. Abban a percben, mikor Ábrám megtudta, hogy Lot szíve vonzódik a bálványimádáshoz, ekkor azt mondta Ábrám neki, vagy jön, mert Ábrám el Lot, ez a 8-as vers, és Ábrám így szólt Lothoz. Anna ti hima riva béni bénecha, ne legyen kérlek vissza köztem is közted, de más-más. I pared nam me elaj, kérem, i pared nam me elaj, a 9. versben, vál el kérlek tőlem, én nem szeretnék az, hogy te velem legyél együtt, és Ábrám elhagyta. És akkor elvált Lottól, és nem akart vele már együtt lenni. Mert mindenki, aki összebarátkozik a vétkesel, a végén, hogy megy utána, azt jelenti, hogy kezd úgy viselkedni, mint ő, és a végén meg lesz büntetve miatta. Hol van a bizonyíték erre? Az pedig Jósafat királyval, Jósafatról van írva, amikor összebarátkozott Ahában. És ha ugye Jósafat összebarátkozott Ahab királyval. Jósafat volt a Júda király, Ahab volt az Izrael királya. És erre az van írva, hogy összebarátkoztak, és akkor hirtelen akartak megtámadni Jósafát, mert azt hittek, hogy ez az Ahab. És a végén imádkozik, és utolsó pillanatban történt egy csoda, és életben maradt. Ez mind a 1 királyok 22/32, azokban a versekben van írva. Mi azt jelenti, hogy megint, mivel Jósafat összebarátkozott Ahabbal, ezért történt, azért szükség volt egy csodára, hogy életben maradjon, ezért nem akart Ábrám együtt maradni Lottal. De most ennek mi lett volna a hatása, az kellett, hogy legyen volna a hatása, hogy Lot felébred. Jaj, tévedtem, nem? Lot pedig az van írva, mikor Ábram azt mondja, váljunk el, mert valamit nem stimul, azt mondta, Lot, rendben van. Körülnézett, és az van írva, vagy Yivchar lo Lot, et kol ki kára Jardén, vagy Isza Lot, miked 11-es versen, Lot, tehát a Jordán egész síkságát választotta magának, és Lot keletre vonult, megint miked elhagyta az Isten, és nem akart tovább maradni a Ábrámmal és az egyisten hittel. Milyen súlyos dolog összebarátkozni egy vétkes emberrel. Erre a kommentátorok felteszik a kérdést, múltkor azt beszéltünk, hogy nagyon nagy dolog az, hogy az ember ne engedjen a csábításnak, de utána pedig vissza kell menni és megtéríteni a vétkest. Erre azt mondja a Zohar, erre azt mondják a kommentátorok, igaz, összebarátkozni úgy, hogy lehet, hogy a vétkes ember fog hatni az ember, az nem szabad. De úgy szabad felvenni vele a kapcsolatot, és próbálni őt megtéríteni. Köszönöm a figyelmet, ma nagyon különleges nap, ma éjszaka hónap, Jutet Kiszlev, Kiszlev 19-e, az pedig az Alter Rebbe Rabbi Schneur Zalman a Hagagulája, azon a napon, amikor szabadult a börtönből, és ez a haszidizmusnak egy új lendületet adott, és ezt neveznek, ezt új évnek is mondják ezt, egy új lendület, adjon Istenet, tényleg tudjunk ezen az úton haladni, és napközben is, és éjszaka is, ahogy tanultunk a mai órán is. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, holnap este majd folytatjuk a haszid történetekkel, szerdán este pedig a kérdésekkel, és csütörtökön este a kabbalisztikus gondolatot a heti szakaszon. Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok mindenkinek!